Magyarországról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Megújult a református templom Tiszabereken, együttműködési megállapodás kötött az EGRI Egyetem és a BOS, két új díszpolgára lett Gyöngyösnek. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Mára mi magyarok maradtunk az egyik utolsó, hanem éppen az utolsó templomépítő nemzet a templomromboló Európában, jelentette ki a miniszterelnök irodát vezető államtitkár a felújított református imaház átadásán tegnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszabereken. Nagy János arról beszélt, Magyarország az utolsó helyek egyik, ahol még értik, hogy nem mi tartjuk fenn a templomainkat, hanem a templomaink tartanak fenn, tartanak meg minket. Életünk legfontosabb részeit, a hazát, a szabadságot, a községet, a gyülekezetet és a családot Isten oltalmába kell helyezni, csak vele együtt érdemes építésükhöz, megvédésükhöz hozzáfogni, fogalmazott. Télki Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője Trianonra utalva arról beszélt, a magyar-román-ukrán hármas határ közelében olyan emberek éltek és élnek, akiknek akkor is volt hite, amikor a nemzetnek nem volt hazája. Most hasonló időket élünk, ezért kell templomokat felújítani és építeni, mert hit nélkül nincs felemelkedés, mondta a képviselő. A csaknem 47 millió forint uniós támogatásból felújított tiszabereki református templomban a beruházás során kiépítették a vízelvezető hálózatot, lefestették a templom tornyát, modern nyilászárókat kapott az épület, megújult a külső homlokzat és új kerítést is építettek az imaház körül. A hallgatók szakmai gyakorlatának elősegítése a szakember utánpótlás biztosítása érdekében írt alá együttműködési megállapodást az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Az aláíró felek rögzítették, a kölcsönös előnyökön alapuló kontraktus egyaránt szolgálja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Szakmai, tudományos és üzleti céljait. A 250 éves múltra visszatekintő felsőoktatási intézmény büszke örökségére és emellett innovatív 21. századi intézményként stratégiai feladatai reagáljon a jelenkor kihívásaira. Az egyetem képzési portfóliójának kialakítása a fejlesztése során kiemelt figyelmet fordítunk a helyi gazdaság igényeire. Célunk, hogy az intézmény megfelelő szakképzett munkaerőt biztosítson a cégek számára, fogalmazott az aláíráskor dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor. A Boschnál a jövő megoldásait, új technológiáit fejlesztjük és gyártjuk, ehhez elengedhetetlenek a kreatív, újdonságokra nyitott, versenyképes tudással rendelkező munkatársak. Az egyetem jó partner abban, hogy közösen készíthessük fel a jövő szakembereit a munkaerőpiac kihívásaira, mondta Michael Cink, a Maklári Robert Bosch Automotive Steering Kft. Ügyvezető igazgatója. Színes programokkal vártak tegnap mindenkit a Gyöngyösi főtéren, Gyöngyös várossá nyilvánításának 690. évfordulóján. A jeles napon adták át Gyöngyös legrangosabb kitüntetését, a díszpolgári címmel járó Pro Civitate elismeréseket, melyet idén Báriné dr. Gál Edith a Mátra Múzeum igazgatója és Szilágyi Erzsébet a Mátra Művelődési Központ korábbi igazgatója kapott meg. A következő percekben a kitüntetetteket hallják.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hát zavarba ejtő, mikor az ember ilyen sok szépet hall saját magáról, és úgy felmerül, hogy tényleg ez, tényleg én vagyok. Amikor több mint 40 évvel ezelőtt ide költöztünk Gyöngyösre, hát én szó szerint elveszett voltam. Tehát nem ismertem az utcákat, idegenek voltak az emberek, nem ismertem senkit és semmit. Akkor is egy ünnepre készültünk, akkor 650 éves lett volna Gyöngyös, és tényleg azt a feladatot kaptam, azért kerültem ide a Mátra Múzeumba, és akkor kezdtem el dolgozni, hogy rendezzem meg Gyöngyös történetének állandó kiállítását. Tehát elkezdtem vészes gyorsasággal tanulni ennek a városnak a történetét. És én azt gondolom történészként, hogy ha megismerjük egy település múltját, akkor közel kerülünk a lakosokhoz is, az emberekhez is. Eltelt 43 év, és már tudom, hogy hol járok, ismerem az utcákat, rám mosolyognak ott az emberek, rám köszönnek, enyém Gyöngyös, enyém a története.
Kedves, tisztelt jelenlévők! Hogyha most egy szóval kellene kifejezni, hogy mit érzek, akkor azt mondom, hogy boldog vagyok. Ha két szóban, akkor az, hogy nagyon boldog vagyok. Azért vagyok boldog, mert 17 évvel nyugdíjba vonulásom után is úgy érzem, hogy az a mag, amit elültettünk kollégáimmal, az kikelt és virágzik, és letettük az alapokat, és ezt a kollégák tovább folytatják. Erre szokták mondani, hogy ezért érdemes volt élni. Boldog vagyok, mert én nem Gyöngyösön születtem, de felnőtt koromat itt éltem meg, 40 évig dolgoztam, és még most se múltam el, hogy ne aktivizáljam magam. És úgy érzem, hogy a drága Fülöp Lajos tanár úr által megfogalmazott gyöngyösiesség nyomai megtalálhatók bennem, és én már talán igazából gyöngyösi vagyok. Nagyon boldog vagyok, mert itt van a családom, gyermekeim, unokáim, akik talán büszkék lesznek rám, hogy egy ilyen nagymamájuk van. Nagyon boldog vagyok, hogy Edittel együtt vehettük ezt a kitüntetést, tehát a mi utunk több ponton kereszteződik, együtt kaptuk meg Gyöngyösváros kulturájáért is, együtt tevékenykedünk a Városszépít Egyesületben, és az ember még jobban örül, ha társaságban kapja meg ezt a díjat. Köszönettel tartozom, mikor megtudtam a kitüntetés odaítélését, akkor magamban számot vetettem arról, hogy kik által jutottam el oda, ahová eljutottam, és gondolatban mindenkinek megköszöntem. De itt most szeretném megköszönni volt kolléganőmnek, barátnőmnek a felterjesztést, és a képviselőtestületnek, hogy méltónak találtak arra, hogy csatlakozhassam azokhoz a kiváló személyekhez, akik már most is a Gyöngyösváros díszpolgárai. Köszönöm szépen!
Adománygyűjtő kerékpáros túrát szerveztek tegnap a Kissajó menti ökumenikus turista útvonalon, ahol a helyi gyökerekkel rendelkező hármas ikergyermek egyik tagjának külföldi műtétjére gyűjtöttek. A program keretében a résztvevők a Boldva, Sajósenye, Sajóvámos, Sajópálfala, Arnót és Felső Zsolca útvonalon betekintést nyerhettek a települések egy-egy templomának nevezetességeibe is. Rádiónknak az eseményről Szarka Tamás, Felső Zsolca polgármester adott tájékoztatást.
Már nagyon várjuk Felső Zsolcára a kedves kerékpározókat, nem csak amiatt, hogy mi is megmutassuk a római katolikus templomunkat, hanem amiatt is, hogy mi is tudjunk csatlakozni ez a nemes kezdeményezéshez, hiszen három gyönyörű kislány gyűjtünk, illetve az egyik gyerkőcnek a gyógyulásához egy műtétre, ezért is gondoltuk azt, hogy mi is természetesen csatlakozunk a felkéréshez. Felső Zsolca lesz az utolsó állomás, ahol mi is bemutatjuk a római katolikus templomot, ami azt gondolom, hogy Felső Zsolcán a legnagyobb vallási közösséget adja, ezért is esett erre a helyszínre a választás annak idején, bár én magam görög katolikus vagyok, és nagyon szerettem volna, hogy a görög katolikus templom is benne legyen, de azt gondolom, hogy Sajópálfala, mint egy ilyen ikonosztázal, illetve egy könnyező képpel rendelkező település, ez így méltó helye a görög katolikus turistaútnak, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy részesei lehetünk ennek a kezdeményezésnek.
Most Zavodnyikné Lackó Anitát, a műtétre váró kislány édesanyját hallják.
Arra kérem, hogy mutassa be a három gyermeküknek a születési körülményeit, ha jól tudom, akkor ennek előzményei vannak a mostani gyűjtésnek.
Így van, hát ők 29 hétre születtek, tehát elég korán érkeztek, és akkor is voltak problémáink minden gyerkőccel, de hál' Istennek azt gondoltuk, hogy túlvészeltük, és nincsen, aztán fél éves volt Lini, mikor észrevettük, hogy hát bizony nála mégis maradtak fent problémák. Igazából ezt azon vettük észre, hogy ő nem kezdett el úgy mozogni, mint a testvérei. Ugye akkor elkezdtük hordani őt mindenféle terápiákra, fejlesztésekre, amire első körben egész jól reagált. de nyilván folyamatosan voltak lemaradásai. Ezáltal ugye elkezdődtek a kivizsgálások, ahol ugye kiderült, hogy van egy ilyen cerebráparézis agybénulásos problémája, ami ugye valószínűleg oxigénhiány, koraszülöttség, csak hárman voltak egy helyen, tehát sok mindenből adódhat ez a dolog. Pontosan nem ismerjük, hogy ő neki miből történhetett ez. És igazából mentek tovább a fejlesztések, ugye megállás nélkül, és hát szembe jött velünk most ez a lehetőség, ami talán tudna, ő ugye nem önálló még, és szeretnénk, ha ő is tudna egy önálló életet élni, ha még egy segédeszközzel is, mert egy szellemileg épp okos kislány, tehát szeretnénk, ha mindenben fejlődne, ügyesedne. Úgyhogy ez, amit itt Barcelonában fog megtörténni, ez egy ilyen szövetbemetszéses eljárás, lézeres, tehát nem lesznek nagy sebei szerencsére, és ezzel ezeket az izmokat, amik le vannak neki tapadva, azokat próbálják feloldani, és utána úgy a rehabilitációval ezeket nyújtani, hogy meg tudja tartani. Sajnos a növéssel ez újra visszafeszül, tehát ez egy ismétlő dolog lesz, tehát hogy újra sajnos műtét lesz szükséges, de még ennyire nem szeretnénk előre menni, még most az elsőn legyünk túl, és akkor meglátjuk, hogy egyáltalán értünk el vele valamit, sikeresre a dolog. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon bízunk benne, hogy ez sikert fog hozni, és mondjuk pár hónap múlva már önállóan egy járókerettel látjuk őt sétálni a testvérei közt.
Mennyi pénzre van szükség, és mennyit sikerült már összegyűjteni?
Hát igazából maga a műtét 4900 euró. Plusz ehhez jönnek ugye a költségek, a tolmács, a repülőút, a szállás, tehát ott egyéb költségek. Igaz, ez csak 4 napot vesz igénybe, hogy mi kint legyünk. Utána jön egy 2-3 hetes pihenés, amikor ő fekszik, és nem történik semmi, és viszont utána beindul a kőkemény munka, a rehabilitáció itthon. A rehabilitációra nem tudok költséget mondani, mert ez mind egyéni, hogy ki mit tud, meddig tud nyújtózkodni, tehát mi is úgy próbáljuk összeállítani, hogy a jelenlegi helyzetet, ahogy látjuk, ahhoz mérten, és akkor mindig kibővíteni, ha esetleg plusz költség jön hozzá. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert mi soha nem gondoltuk volna, hogy ennyi emberhez eljutunk, és ennyi ember fog segíteni. De hát ez sajnos, mivel nem egyszeri dolog, meg hogy attól függetlenül, ha Lini eléri azt, hogy járókerettel tud közlekedni, tehát hogy ugyanúgy megy tovább a fejlesztés és a rehabilitáció, mint eddig és a 6 év alatt.
A témával bővebben a szerdai Értékadó című műsorunkban hallhatnak majd egy összeállítást. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, csapadék nélkül, többfelé élénk széllel telhet a kedd. A hőmérséklet hajnalban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. május 13-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora és a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatója. Álláshirdetőket vizsgált a NAV. Mától hosszabban tart nyitva a NAV május 21-éig. Átadták Rakamazon az idősek nappali ellátását biztosító épületet. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rektora, és Mihály Cing, a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatója Egerben. Most dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagy figyelmet fordít arra, hogy betöltse azt a funkciót, amit a régió cégei, vállalkozásai elvárnak tőle. Szakképzett munkaerőt kell biztosítanunk, de egyfajta tudástranszfert is megoldanunk a cégekkel, vállalkozásokkal, hiszen ők tanulhatnak tőlünk, mi is tanulhatunk tőlük. A Robert Bosch Automotive Sirling Kft.-vel már évek óta van együttműködésünk duális képzés formájában, jelenleg is 9 hallgatónk teljesített gyakorlatot, és hát a jövőben még szorosabbra szeretnénk fűzni ezt a kapcsolatot. Ez megnyilvánulhat abban, hogy járlátogatásokat szervezünk, megnyilvánulhat abban, hogy a cég szakemberei még további előadásokat tartanak, esetleg más szakokon is, mint ahol a duális képzés zajlik. És hát nagyon hálásak vagyunk azért ennek a jó hírű és nagy cégnek, hogy támogat bennünket nem csak a duális képzés és a gyakorlati képzési hely biztosításával, hanem a Liceum Proscientis alapítványunkon keresztül a tehetséges hallgatóinkat, kiváló oktatóinknak a tudományos előmenetelét is tudjuk támogatni. Bízom abban, hogy ez az együttműködés ez egyre szorosabbá válik a cég a régiónak a kiemelt szereplője, és az egyetem szeretne megfelelni az elvárásaiknak.
Mihály Cinket, a Robert Bosch Kft. Ügyvezető igazgatóját hallják.
The advantages for sure are laying in the education of the young professionals because
ő előnye ennek az együttműködésnek az, hogy az egyetem hallgatói csúcs technológiával fognak megismerkedni, és képesek lesznek ezt alkalmazni a mai világban. Tehát nagyon sok hallgató, aki itt végzett, dolgozik a Bosch-nál, továbbá a gyakornokaink 40%-a az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemről származik, és ott tanul, és mi folytatni szeretnénk ezt az együttműködést a jövőben. A Bosch-nál nem csak technológiai jellegű munkahelyek vagy munkalehetőségek vannak, hanem a humán erőforrás, a logisztika, a gazdaság területén, és egyúttal mi lehetőséget is tudunk biztosítani arra, hogy még a szakdolgozatok megírásában is tudunk segíteni.
They can write thesis in our place and they can also start to work for us if there's an open position.
Annak, aki sikeresen pályázik egy új állásra, a munkalehetőség mellett az is fontos, hogy szabályosan foglalkoztassák, hiszen az alapozza meg társadalom biztosítását, mivel a jogszerű foglalkoztatás különös jelentőségű az államháztartási bevételek szempontjából is, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi a munkáltatók gyakorlatát. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
Az elektronikus álláskereső platformok hirdetményei nyomán is vizsgálja a NAV, hogy a foglalkoztatók betartják-e a dolgozók bejelentésének szabályait. Például egy új generációs, gyors és rugalmas munkaerő közvetítő alkalmazás nyilvános adatai nyomán is kontrolláltak több céget a NAV munkatársai. Ezúttal a munkaerőhiánnyal küzdő vendéglátó szektorra koncentráltak, ugyanis ezen a területen gyakori a szakképzetlen, alkalmi munkavállalók be nem jelentett foglalkoztatása. Bár az alkalmazás felhasználói szerződésének feltételei között szerepel az adókötelezettségek teljesítésének kritériuma, a tapasztalatok szerint ezt nem minden hirdető tartja be. Az adóellenőrök egy akció keretében 8 hirdetőt ellenőriztek, amiből 3 hirdetőnél összesen 6 fő be nem jelentett alkalmazottat találtak. A mulasztás után a szankció nem maradt el, több mint 3,5 millió forint bírság kiszabása várható, sőt egy vállalkozásnál a NAV elrendelte a 12 napos üzletlezárást is. Néhány héttel később a NAV munkatársai újra ellenőrizték ugyanezeket a vendéglátóhelyeket, amelyek immár szabályosan bejelentették az egyszerűsített foglalkoztatottakat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei EGRI központi és gyöngyösi ügyfélszolgálata 2024. május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket. A részletekről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
Heves vármegyében az EGRI központi ügyfélszolgálat az Eger-Eszterházy tér 3-4 szám alatt a következő időpontokban tart nyitva. Május 13-án hétfőn reggel 8:30-től délután 6 óráig, május 14-én kedden reggel 8:30-től délután 4 óráig, május 15-én szerdán reggel 8:30-től délután 6 óráig, május 16-án csütörtökön reggel 8:30-től délután 4 óráig, május 17-én pénteken reggel 8 órától délután 2 óráig, és a bevallási határidő utolsó napján, május 21-én kedden reggel 8:30-től délután 6 óráig várja az ügyfeleket az EGRI központi ügyfélszolgálat. A NAV gyöngyösi ügyfélszolgálata a Gyöngyös Kálvin utca 1-3 szám alatt május 21-én kedden reggel 8:30-től délután 4 óráig tart nyitva. A tervezetekkel kapcsolatban általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető az ingyenesen hívható NAV infóvonalon a 1819-es telefonszámon. Az infóvonal egyes menüpontja hosszabbított nyitvatartással érhető el a bevallási időszakban, május 13 és május 17-e között reggel 8:30-től délután 6 óráig, május 21-én pedig reggel 8:30-től este 8 óráig várja a hívásokat. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni akár elektronikusan, akár papíralapon egészen május 21-éig. Online a legegyszerűbb és leggyorsabb az SZIA bevallási tervezetek áttekintése, elfogadása, kiegészítése, módosítása, amelyet az SZIA oldal megújult kitöltő programmal támogat.
Több éven át tartó szociális beruházása fejeződött be a Rakamazi önkormányzatnak azzal, hogy átadták az idősek nappali ellátását biztosító épületet. az Aranyévek Szociális Gondozási Központ a Szent István úton igyekszik segítséget és program lehetőséget kínálni a mindennapokban a nyugdíjas korú lakosoknak. A városvezetés önerőből vásárolta meg és újította fel a korábban elhagyatott épületet. A részletekről Bodnár László polgármestert hallják.
2021. novemberében egy a település frekventált helyén levő üresen álló ingatlant megvásároltunk önerőből. 2021-ben már az épületnek a tetőhelyezetet kicseréltük. 2022-ben a külső hőszigetelése nyilánzárók cseréje folyt az épületnek. 2023-ban belső átalakítás felújítása, 2024-ben pedig a berendezési tárgyak, illetőleg a külső udvar rendbetétele folyt. Tehát ebből lehet látni, hogy évről évre építkeztünk tervszerűen.
Most pedig Grackáné Takács Zsófia intézményvezetőt hallják.
Az idősek klubjának az a elsődleges feladata, hogy az időskor okozta hátrányokat csökkentsük. Ideértve az elmagányosodást, izolációt, demenciát, ezeknek a tüneteit minimalizáljuk vagy csökkentsük. Az idejáró időseknek, akik ugye fel tudnak sétálni, lehetőséget biztosítunk különböző foglalkozásokra, mentális egészség megőrzésére, hogy a meglévő képességeiket megtartsák, fejleszék, illetve reményeink szerint a régiekből egy kicsit visszahozzunk. Ezen kívül fizikai ellátásukban is tudunk segíteni, mert előírás, hogy legyen fürdőszoba, mosdóhelység, vasalási lehetőség, ezen kívül közösségi programok szervezése.
Végül Vinnai Győzőt, a térségországgyűlési képviselőjét hallják.
Azt szokták mondani, hogy a társadalom fokmérője, hogy hogyan gondoskodik az idősekről, amikor már elérjük azt az életkort, hogy esetleg egészségügyi problémák vannak és gondoskodnak rólunk. Itt Rakamazon az idősek otthona jól működik, közel 50-en vannak bent lakásosban, és most a mai napon átadjuk a nappali ellátás zászlós hajóját, ha mondhatom így, hiszen 3000 fő fölött a településeknek kötelező a nappali ellátás is, hogy azokat az időseket fölkeresi egy-egy szociális munkás vagy szociális gondozó, akik még otthon élnek, egyedül vagy együtt élnek, férj és feleség, és gyakorlatilag a nappali ellátásban szakszerűen segítenek. Én azt szeretném még hangsúlyozni, hogy itt Rakamazon példaértékű a szociális ellátórendszer, vagy a gondoskodás politika, de azt is hangsúlyozni kell, hogy az ellátórendszerben a dolgozók az egyik legfontosabb láncszem, az elhivatottság.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A 30. Pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet tartják meg Sárospatakon. A programsorozat szombaton kezdődik és hétfőig tart majd. Aznap, tehát május 20-án lesz az egyházmegyei minisztráns találkozó, amelynek keretében 11 órától szentmisét mutat be Ternyek Csaba egriesek, majd körmenet következik a Szent Erzsébet terekével. Pünkösd vasárnap 18 órától a Várkápolnában lesz szentmise. Emellett egésznapos kísérő programsorozat zajlik majd, vásárral, bemutatókkal, történelmi menettel és többet között a Nox együttes koncertjével. A rendezvényre minden nap díjtalan a belépés. A katolikus egyház által 2025-re meghirdetett szent év idén december 24-én veszi kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával, és 2026. január 6-áig tart, jelentette be Ferenc pápa a szent évre vonatkozó bulla közzétételével. A szent év a hagyomány szerint a római bazilikák úgynevezett szent kapuinak megnyitásával kezdődik. Azokról a bejárati ajtókról van szó, amelyeket két szent év között befalaznak vagy zárva tartanak, és kizárólag a szent év elején a mindenkori pápa töri át őket egy kalapáccsal, vagy tárja ki őket. A bazilikák szent kapuin haladnak át a szent évben Rómába érkező zarándokok. A 2025-re meghirdetett szent év a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitásával kezdődik, tehát idén december 24-én. A következő a Lateráni Szent János Bazilika szent kapujának megnyitása lesz december 29-én. Jövő január 1-én a pápa a szintén római Santa Maria Maggiore Bazilika szent kapuját nyitja meg, végül január 5-én az egykori városfalakon kívüli Szent Pál Bazilikáit. Az utóbbi három bazilika szentkapuját 2025. december 28-án zárják majd le ismét, a Szent Péter bazilikáit pedig 2026 vízkeresztjén, vagyis január 6-án, azt tesz végleg pontot erre a szent évre. A pápa döntése szerint a szent évet megnyitó ünnepélyes szentmisét a világ Rómán kívüli egyházmegyében idén december 29-én celebrálják, a záró szertartás pedig jövő december 28-án. Ferenc pápa a múlt csütörtökön közzétett Spes non confudit, a remény nem okoz csalódást kezdetű latin nyelvű bullával hozta nyilvánosságra a 2025-ös szent év kezdeti és zárási dátumát, valamint megjelölte az egyházi év kiemelt témáit. A pápai dokumentumot szokás szerint a szent év előtti május 9-én az Úr mennybe menetele ünnepe alkalmából tették közzé. A Szent Péter Bazilika előcsarnokában, a még zárva tartó szent kapunál olvastak fel részleteket a pápai bullából a római bazilikák, a kúria és az öt kontinens egyházmegyei képviseletének jelenlétében. Ferenc pápa és az egyház mintegy 200 tagja hallgatta a bulla felolvasását. A dokumentum szerint a szent év központi üzenete a remény lesz, amelynek jeleit a mai emberiségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. A remény legfontosabb elemeként Ferenc pápa a békét nevezte meg, amelyet ismételten a háború tragédiája süllyesztette. A Szentatya a nemzetközi közösség elkötelezettségét szorgalmazta annak érdekében, hogy bátorsággal és kreativitással teret biztosítson a tárgyalásoknak a tartós béke érdekében. Úgy vélte, a világ nem hajlandó emlékezni a múlt tragédiáira, túlzás arról álmodni, hogy a fegyverek elhallgassanak, kérdezte. Ferenc pápa kezdeményezte, hogy a fegyvergyártásra költött forrásokból hozzanak létre nemzetközi alapot az éhezés leküzdésére. A pápa a bullában bejelentette, hogy a bazilikák mellett egy szent kaput egy börtönben is meg fog nyitni. Reményt sürgetett a betegeknek, akár otthon, akár kórházban tartózkodnak. Reményt a fiatalok számára, akik sajnos gyakran látják összeomlani álmaikat, nem szabad csalódást okoznunk nekik, az ő lelkesedésükre épül a jövő, fogalmazott. Reményről írt a migránsok esetében is, a befogadást, amely tártkarokat jelent mindenki előtt, méltósága tiszteletben tartásával, a felelősség kísérje, úgy, hogy senkitől se legyen megtagadva egy jobb jövő építésének joga. Reményt sürgetett a világban élő több milliárd szegény számára. Arra is emlékeztetett, hogy 2025-ben lesz a kereszténység történetében jelentős nikaiai zsinat 1700. évfordulója. Az egyház történetében az első szent évet 8. Bonifác pápa hirdette meg 1300-ban. Később úgy határoztak, hogy minden 25. évben ismétlik meg. A szent év különleges kegyelmi és bűnbánati időt képvisel, amikor a hívek bizonyos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. 2000-ben II. János Pál pápa tartotta a szent évet, Ferenc pápa pedig már 2015-ben egy rendkívüli szent évet tartott. Történelmének 17 éve alatt a pilisszántói boldogasszony kápolnánál hagyományá vált a csíksomlyóival egy időben kezdődő közös pünkösdi szentmise. Ezen a napon a Kárpát-medence két szent hegyén, Babba Mária a Hargitán, boldogasszonyunk pedig a történelmi keresztény Pilis hegy oldalában szeretet egységbe öleli a világban szétszórt, anyaföldünktől letépett magyar testvéreinket, tájékoztatott a Pilisszántóért Egyesület elnöke Szőnyi József. Május 18-án szombaton, itteni idő szerint 11 óra 30 perckor tartják meg a jelenlévő Szent Korona szellemében a szentmisét, a nemzet egységéért, megmaradásunkért, az öldöklő háborúk megszűnéséért felajánlva. A szentmisét bemutatja dr. Dévényi Ferenc atya, közreműködik Pitti Katalin opera énekes. A Miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, melyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A főelőadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a szentmise főcelebrása Székely János szombathegyi megyés püspök lesz. Simon Dávid egyetemi lelkész a Győri Egyházmegyéből, akit sokan ismerhetnek az online térből tanúságtétele kapcsán. Azt szeretné, hogy az életével kíváncsivá tegye az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnöke, ki vezeti, ki élteti, ki az, aki boldogítja. A szentmise főcelebránsa tehát Székely János szombathelyi megyés püspök, aki püspökként sem először jár már Nagymaroson. Ahogy minden alkalommal, a napot számos választató műhelyfoglalkozás gazdagítja. Kiki megtalálja azt, amire leginkább szüksége van. A részletes program és a találkozó énekei a nagymaros.katolikus.hu internetes címen keresztül elérhető. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni majd a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a felújított templom megáldására, Absz települése a Szent István király templomban. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be május 30-án 16 órakor. Budapest és Debrecen után Miskolcon a DVTK stadionban rendezik meg június 1-én a nagyszabású keresztény zenei eseményt, az Ez az a nap programot. A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője idén Chris Tomlin, a kortárs keresztény könnyűzene egyik legnevesebb képviselője lesz. Emellett természetesen a magyar keresztény könnyűzene és dicsőítés jeles képviselői színpadra lépnek, úgy mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László többek között, illetve a Timotien Tretéden Szlovákiából. Mert hogy ahogy tavaly magyar-román közös dicsőítés szólt a megbékélés egyében, úgy idén a szlovák testvéreikkel imádkoznak együtt a jelenlévők. Hisszük, hogy Isten ezen az alkalmon keresztül különös áldást szeretne hozni mindkét nemzetre, írták a szervezők. A miskolci Ez az a nap rendezvényre jegyek már kaphatóak, csoportoknak kedvezményesen, illetve a kárpátaljaiak ingyenesen regisztrálhatnak. Május 15-ig lehet jelentkezni az Egri Hittudományi Főiskola képzéseire. A 2024-25-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves, és hittanári szakon 4 plusz 1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. Az intézmény saját jelentkezési lapján kell tehát jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható a www.eghf.hu címen. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezéseket meghosszabbított határidővel május 20-áig várják. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására, énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, még egy harmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szak tavaly indult el, az idei, illetve hát most következő tanévre tehát jelentkezni lehet május 20-áig, az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével. Végezetül ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. A világhálón régóta elérhető már rádiónk, de tapasztalatunk, hogy a hallgatók egy része, főként a fiatalabbak, alkalmazáson keresztül szeretnék elérni az adásunkat. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, így tehát a Facebook oldalunkhoz és az új Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésén mobilletműdíjat kapott Mészáros János, miskolci ügyvéd, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Hazai Karate Szövetség elnöke. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta a tisztújító közgyűlését. Az Újpest elleni párharcot elveszítve 6. helyen zárt a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza. A vezetők már a következő szezon játékos keretének kialakításán dolgoznak. Az Ózdi Bojki Tamás általános iskola adott otthont annak a felnőtt továbbképzésnek, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség Grassroots osztálya indított. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésén mobilletműdíjat kapott dr. Mészáros János miskolci ügyvéd, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Hazai Karate Szövetség elnöke, az ötkarikás szervezet jogi bizottságának elnöke, számtalan nagy versenyrendezője. Elismerését Schmidt Pál, kétszeres párbajtőrvívő olimpiai bajnok, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság örökös tagja, a MOB tiszteletbeli elnöke, a nemzet sportolója, volt köztársasági elnök, és Gyulai Zsolt, kétszeres kajakos ötkarikás bajnok, a MOB első embere adta át. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Budapesten tartotta a tisztújító közgyűlését. A miskolci sportvezetők közül ketten is elismerésben részesültek. A Hajós Alfréd aranyplakettje az Egyetemi Főiskolai Sportér díjat dr. Fazekas Csaba, a MEAFC elnökségi tagja, a kosárlabda szakosztály vezetője kapta meg. Az Elek Ilona emlékérem az egyetemi sport támogatásáért díjat Bene Szilárd, a Miskolci Egyetem sportközpontjának vezetője vehette át. Most őt hallják.
Először is meglepett, mert ugye egy díjra általában nem számít az ember, de mindenképpen nagyon jól esett, és ugye két ilyen díjat kaptunk. Dr. Fazekas Csaba elnök úrnak is szoktam hívni, hiszen ő a megyei kosárlabdaszövetségben elnökként funkcionál, a MEAFC-ban a kosárlabda szakosztály vezetőjeként és elnökségi tagként, ő a Hajós Alfréd aranyplakettet kapta. Én jó magam pedig az Elek Ilona emlékérmet. Mind a kettő díj olyan sportolókról van elnevezve, ami már önmagában büszkeséggel tölti le az embert. Bár ezek nem életműdíjak, de azért ilyenkor mégis megáll egy picit az ember, és végig gondolja, hogy rendben, hogy jól esik, hogy gondoltak rám, de mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, mi az, ami miatt ez így alakulhatott, hogy gondoltak az emberre, és persze volt egy méltatás is, de azért visszagondolva, itt az egész 2012-ben kezdődött, és már itt rögtön a legelején szeretnék megemlíteni három olyan nevet, aki ott volt 2012-ben a Miskolci Egyetem sportéletének reformjánál, és itt van a mai napig, és azt gondolom, hogy nélkülük mi sem érhettük volna ezt a díjat, és ők szerves részét kézik a Miskolci Egyetem sportéletének, és vezetik azt, és nagyon jó irányban haladunk. Ez a három név pedig Boda Péter, Kársa Tamás és Rakacki Zoltán. Ők voltak azok, akik 12-ben megreformálták a MEAFC-ot, a Miskolci Egyetem sportegyesületét, ott kezdtünk el dolgozni. Mindketten, Fazekas Csabival, majd én a MEAFC mellett szerepet vállaltam a Miskolci Egyetem sportközpontjánál is, melyet a tavalyi évtől fogva már vezetem is, de hát itt az elmúlt 12 éves időszakban azért nagyon sok sportesemény volt. Tehát egyrészt szakosztályvezető úr gyakorlatilag a nulláról építette fel a MEAFC kosárlabda szakosztályát, és stabil résztvevői vagyunk a NB1 B csoportnak kosárlabdában, valamint az egyetemi bajnokságban még eddig nem volt olyan év, hogy nélkülünk rendeztek volna négyes döntőt, és egy ízben ezt el is hódítottuk a bajnoki címet, hát az is egy óriási büszkeség számunkra, de hogy azért mégis mi történt itt az elmúlt időszakban, nemzetközi szintéren is, 2016-ban tájfutó világbajnokságot rendeztünk, amit abban az évben az év legjobb világbajnokságának neveztek. Majd 17-ben kosárlabda Európai Egyetemek bajnokságát rendeztük, és hát tavaly rendeztünk tollaslabdában és vízilabdában Európai Egyetemi bajnokságot, és itt van az idei év, amikor is a legnagyobb európai multisporteseményt rendezzük, az Európai Egyetemi játékokat. Itt azért ebben az évben várunk Debrecennel közösen kb. 6000 résztvevőt. Ez egy óriási szám, mert itt az elmúlt 50 évben nem volt ilyen magas létszámú sportesemény Magyarországon, és hát szűkebb környezetünkben Miskolcon pedig pláne nem, és valószínűleg a következő években nem is lesz. Tehát ez egy óriási kihívás számunkra, de egy óriási megtiszteltetés is, hogy ebben dolgozhatunk. De hát visszatekintve akár csak a tavalyi évre, amikor 2 Európa-bajnokságot rendeztünk egyszerre, azért volt munka. De azt mondom, hogy ilyenkor utólag már mindig úgy van, hogy az ember megéri. Akkor nem gondolkozik, tehát akkor csinálja, hiszen hiszünk abban, hogy jót csinálunk, hogy jó célért dolgozunk, akár sokat is, hogyha szükséges, de pláne amikor már az ember kipihente a fáradtságokat, akkor jó szívvel tud visszaemlékezni rá. És hát így van ez a tavalyi évi 2 Európa bajnoksága is. Rengeteget dolgoztunk, rengeteg problémával szembesültünk, rengeteg problémát oldottunk meg, de összességében jót csináltunk, és jó célért csináltuk, és egy nagyszerű felkészülési lépése volt ez az idei egyetemi játékoknak. Tehát ugye az egyetemi sportért végzett munkánkért kaptuk ezeket az elismeréseket, ami egy nagyon jó visszaigazolás egyénileg, hogy mások is látják, és ez egyébként így az egész Miskolci Egyetem sport életére igaz, hogy mások is látják azt a munkát, amit mi itt elvégzünk. Viszont egy nagyon jó visszaigazolása annak a talán nem túlzás használja ökoszisztémának, annak a szervezetnek, amit a Miskolci Egyetemen belül működik. Az egyetem vezetése és a Miskolci Egyetem sport élete az szervesen kapcsolódik egymáshoz, és egy olyan környezetet teremt, amiben lehet dolgozni, kell is sokat, de mint ahogy látjuk, érdemes. És megint csak vissza kell oda kanyarodjak, hogy az, hogy én vagy mi megkaptuk ezt a díjat, az egy jó személyes elismerés és egy jó visszajelzés, de igazából a teljes stábunk elismerése is ez, hiszen egyedül mi ebben kevesek lennénk. Ahhoz, hogy mi ilyen elismerést kapjunk, hogy milyen teljesítményt tudjunk leadni, amit mások elismernek, ahhoz kellett az a szervezet, ami mögöttünk áll, és azok a kollégák, akikkel nap mint nap együtt dolgozunk a közös sikereket. Nagyon jó érzés, főleg Fazekas Csabával együtt díjat kapni, hiszen 2012-ben, amikor a MEAFSZ reformja történt, akkor ő az elsők között volt, és ő akkor szólított meg engem először, és csatlakoztam én is még abban az évben a MEAFSZ-hoz, és így 12 év elteltével mind a ketten ugyanitt vagyunk, és ugyanazokért a célokért küzdöttünk, és számos sikert elértünk. Ugye lettünk már, ha csak a kosárlabdát említjük, kosárlabdában MEFOB győztesek, és tavaly évben pedig megnyertük a bajnokságot. Tehát nagyon szép eredmények vannak mögöttünk, és bízom benne, hogy még sok évig közösen tudunk menni előre. Itt mindig párhuzamosságról kell beszélni, hiszen a MEAFSZ, mint a Miskolci Egyetem Sport Egyesülete, azért a 11 szakosztályával nagyon szépen dolgozik. Ott a két kiemelkedő szakosztály, a kosárlabda és a röplabda az élvonalban nagyon szép eredményeket ér el évről évre. Nyilván a lehetőségeink korlátozottak, de azért arra nagyon büszkék vagyunk, hogy minden évben egyrészt a saját utánpótlásunkból is tudunk szép számmal beépíteni játékosokat, a felnőtt csapatban, másrészt pedig hallgatókkal töltjük meg a csapatot. Tehát az a küldetés, amiben mi hiszünk, de hát ezt egy egyetemi sportegyesületként nem is tehetnénk másképp, hogy hiszünk abban, hogy lehet egyszerre magas szinten tanulni és sportolni, és nem kell feladni egyiket sem. Ezt próbáljuk támogatni számos módon. Itt a Miskolci Egyetemen elindult egy élsportolói mentorprogram, ami olyan jól sikerült, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság, amikor idén elindította a kettős karrierprogramját, akkor gyakorlatilag részben a mi programunk alapján alakította ki a saját kettős karrierprogramját, és ott a munkabizottságban az egyik kollégánk is szerepet kapott. Tehát közösen fogunk majd azért dolgozni, hogy országos szinten is az élsportolók a kettős karrier lehetőségét azt megkapják minden egyetemen, és minél jobb feltételeket tudjunk biztosítani ahhoz, hogy egyszerre tudjanak magas szinten sportolni és tanulni.
Az Újpest elleni párharcot elveszítve a 6. helyen zárt a női röplabda extraligában a Fatum Nyíregyháza. A vezetők már a következő szezon játékos keretének kialakításán dolgoznak. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Szerettünk volna legalább olyan helyen végezni, mint tavaly, mind a kupában, mind a bajnokságban is. Ugye sajnos nem jött össze itt az utolsó Újpest elleni csatát, nem sikerült sikeresen megvívnunk, főleg az utolsó két meccs lehet fájó, ami nem igazán sikerült. Ugye összességében, hogyha az egész szezon tudom értékelni, én azt gondolom, hogy reális helyen végzett a csapat, mind az anyagi kondíciónkat figyelembe véve, mind az, hogy nem tudtunk éppen emiatt plusz egy főt igazolni a január-februári vagy januári időszakban, én azt gondolom, hogy ott vagyunk, ahol most ennek a fátumnak a helye van. Viszont azon dolgozunk, hogy ez jövőre ne így legyen, szeretnénk egy kicsit más struktúrában és más koncepcióval nekivágni a következő szezonnak. Mi január 31-jel, ahogy lejárt a játékozalási időszak, elkezdtük február 1-től építeni. Amit most be tudok jelenteni, hogy Tóth Fruzsinával következő két évre szóló együttműködés szerződést kötöttünk, illetve a csapatnak a magját, azokat a játékosokat, zömében magyar játékosokat, akik meghatározóak, természetesen megkerestük, mindenkivel már írásban vagy szóban, de legtöbbjükkel már papírra is vetettük a megállapodás a következő egy, illetve két évre, illetve lesz olyan légiósos, aki marad. Egyenlőre plusz légiósokat keresünk, akikkel szintén már szóbeli vagy írásbeli megállapodásunk van. A következő napokban, hetekben pedig be is fogjuk jelenteni őket. Ami biztos, hogy a magyar magot szeretnénk megerősíteni, és azt mondom, hogy miután lesz két magyar érkező még a csapathoz, ez már sikerült is. Tóth Fruzsina, László Alexandra, illetve a vezetőedzőnk, Adrián Csilinszky, a magyar válogatott tagja, ő ugye másodedzőként, úgyhogy hál' Istennek Szaszi is fölépült a sérüléséből. Fruzsi, én azt gondolom, hogy egész szezonban kirobbanó erőnléti állapotnak örvendett, Adriánra pedig egy más jellegű másodedzői feladat vár.
Az Ózdi Bojki Tamás általános iskola adott otthont annak a felnőtt továbbképzésnek, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség grassroots osztálya indított óvodapedagógusok és alsó tagozatos tanítók számára. Vancák Attillát, a Bojki Tamás általános iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Játékos formában próbálják a Walt Disney meséken keresztül elérni a gyerekeket, hogy minél többet mozogjanak, sportoljanak, illetve hát a labdával is minél jobban bánjanak, ügyesedjenek. És ez a módszer egy újfajta megközelítés. Erre kidolgoztak egy programot, amelyet szerencsére sikerült elhozni ide Ózra is, mert nagyon sokan érdeklődtek iránta. Elsősorban óvónők, alsós pedagógusok, de van itt még edző is, aki kíváncsi a programra.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!